Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Gönczi Andrá mediátor, a Kérlek, érts meg tréning társalapítója a vendégem, és amiről eddig beszéltünk, azok, hát tulajdonképpen a erőszakmentes kommunikációnak a, mondjuk így, hogy kihívásai, problémakörei, de azzal zártuk az előző blokkot, hogy most fogunk arról beszélni, hogy milyen módon lehet kikecmeregni, vagy hogyan lehet megtanulni azt, hogy sikeresebbek legyünk az ilyen nehéz kommunikációs helyzetek megoldásában. És utaltál rá korábban, hogy van ez a bizonyos négy lépéses elv, sorozat, megközelítés, szemléletmód, hogy mindjárt defináljuk, hogy egyáltalán mi a túró ez, de hogy nézzük meg ezeket a kvázi lépéseket vagy szakaszokat, ami mentén azt lehet mondani, hogy ha ezt elsajátítjuk, akkor talán ügyesebbek leszünk ezekben a helyzetekben.
Oké, még ha az belefér esetleg, mert szerintem az tök érdekes, én mindig szeretek ilyeneket hallgatni, hogy ezt az erőszakmentes kommunikációt egy Marshall Rosenberg nevű pszichiáter nevéhez kötjük, aki úgy alakította ki ezt a módszert, hogy ő klinikán dolgozott pszichiáterként, és úgy érezte, hogy ott nagyon fel vannak címkézve a betegek, és hogy nem igazán mennek a mélyére, hogy mi történik velük, és ott hagyta a klinikát, és elment taxizni. És a taxiban, ahogy hallgatta az emberek beszélgetéseit, csak abból, hogy ki hogyan kommunikált vele egymással, ez még a 60-as években volt a telefonon viszonylag kevésbé, de ott ilyen élő beszélgetések alapján leszűrte, hogy bizonyos viselkedések, meg cselekvések, meg elhangzott mondatok vezetnek egy bizonyos következtetésre, és mások pedig másokra. És akkor ebből desztillálta ő le gyakorlatilag az erőszakmentes kommunikáció módszerét, ezekből az emberi élő beszélgetésekből.
Magyar tapasztalati úton igen, jutott el. Igen. Ez fontos talán, mert akkor meg tudjuk érteni, hogy ennek milyen haszna lesz aztán, ha végigmegyünk.
És ő azt mondta, hogy nagyon sok, ami should meg shall, ami elhangzik egy beszélgetésbe, tehát
ez
a
most
kell,
angolul volt.
Igen, a kellek, tehát hogy mindig valamit kell, meg kellene, meg így kell csinálni, meg úgy kell csinálni, és hogy ő arra jutott, hogyha ezeket így kiiktatjuk, akkor pozitívabb megoldáshoz jutunk, és ő például olyan érdekes, ő nem azt kérdezte meg az emberektől, ez a Amerikában divat, ez a how are you, és akkor nem tudunk meg semmit, csak elhangzott két kérdés, hanem ő azt a kérdést tette fel, hogy what is alive in you, tehát mi az, ami benned él, tehát hogy az egész személyiségedben mi történik éppen.
Így szállnék ki a taxiból, azért azt gondolom, hogyha így köszöntem.
Azt hiszem, hogy ezt nem a taxiba kérdezte meg egyébként, hanem amikor már ő...
Újra praktizált.
Amikor már igen, meg amikor papírra vetette a gondolatait. De szerintem egyébként ez fontos, és amit mondasz egyébként nem rossz irány, mert nagyon sok mondat, amit ezekbe, amikor asszertívan beszélünk, amikor erőszakmentesen beszélünk, idegen. Tehát annyira nem ehhez vagyunk szokva, hogyha egy ilyet meghallunk, akkor rám is tudnak otthon furán nézni, én ezért nem gyakorolom otthon most üzenem innen, mert nagyon furán szoktatok nézni, tehát tényleg furán néznek az emberek, amikor olyan kérdést teszel föl, ami egy picit mélyebb, ami egy picit odafigyelőbb, empatikusabb, szóval nem ehhez vagyunk szokva.
Kizökkent.
Igen, hogy most mit akarsz, most tényleg érdekel? Mert azért a felszínen mozgunk, lássuk be. Tehát,
hát hogyha... vagy azt mondjuk, hogy anya rajtunk gyakorolsz, most jól értem?
Igen, ilyen is lehet, persze, de gyakorolni kell, de majd arról is beszélek egy kicsit később, hogy lehet ezt gyakorolni, mert azért ez egy elég hosszú folyamat.
Jussunk el akkor a lépéseken, igen, és utána megbeszélhetjük, hogy hogyan lehet gyakorolni.
Tehát ő azt mondta, Rosenberg...
Ez a Rosenberghez kötődik a négy lépés? Okay.
Igen, uh-huh, igen. Az egész erőszakmentes kommunikáció az ő nevéhez kötődik. Bilagos. Ő egyébként Rogers tanítvány volt, ha így. Szóval az első lépés az a megfigyelés. És itt nagyon fontos, hogy ennek tehát tényleg az a lényege, hogy elválasszuk egymástól a tényeket, azok értelmezésétől, tehát hogy ne értelmezzünk és ne értékeljünk. Tehát objektíven fogalmazzuk meg, hogy mi történt. Ezt talán úgy a legegyszerűbb elképzelni, hogy mondjuk én hazamegyek, kinyitom az ajtót, és mondjuk ott van szana széjjel az egyik gyerekemnek a ruhája a lakásban. És akkor egy olyan mondatot kell magamban megfogalmazni, ami nem bírál, nem vádaskodik, nem ítélkezik, hanem pusztán azt mondja, hogy itt vannak a ruhák elől.
Ebben nem lehet belekötni, ebbe ez nem. Igaz.
Igen, és ez is a lényege, hogy egy olyan mondatot fogalmazunk meg, akár magunkban először, de akár hangosan is, hogyha utána szeretnénk erről egy beszélgetést, hogy ezek a ruhák mondjuk legközelebb ne ott legyenek, amivel nem lehet vitatkozni.
Tehát a mi ez a disznó kérdés?
Igen, meg megint mennyi ruha van itt, meg tudom én, ezek már nem jók.
És itt a hangsúlyok is számítanak.
A hangsúlyok is számítanak, a testbeszéd is, a mimika, tehát nagyon sok minden.
És azt mondom, hogy szerinted itt nincsen túl sok ruha, az már
az nem már jó, az feltételezés, igen.
Szóval ezért nem... a Rosengrenc és Gilden sem. Feltételezés 15 semmi.
Igen, igen. Úgyhogy úgy kell elképzelni, hogy mondjuk én benyitok, és ezt látom, és mondjuk benyit, nem tudom én, Kovács néni a szomszédból, és hogy ő mit mondana. Most ha nem olyan régi típusú Kovács néni, aki azt mondaná, hogy Zsófikám, mennyi ruha van itt elől, hanem mondjuk
egy ilyen...
Igen, hanem mondjuk egy teljesen vadidegen, aki nem érzi magában azt a bizonyosságot, hogy neki most itt ítélkeznie kéne. Mik a tények objektíve?
Tény megállapításra is vonatkozik, ami nem egy ilyen látható vagy fizikai környezet dolog, hanem ugye mire gondolok, hogy én magamban itt élek meg, bár aztán az már egy másik lépéshez tartozik.
Igen, az egy másik lépéshez tartozik.
De hogy nem csak
tartozik.
Fizikai tények vannak? Vagy...
Nem csak fizikai tények vannak. Szokták mondani, hogy a pozitív megkülönböztetés alkalmazása, vagy a pozitív címkézés, meg ha mondjuk csak annyit mondok, hogy mit tudom én, Béla villanyszerelő, hogy már az is több info a kelleténél, mert azokhoz már köthetünk mindenféle feltételezéseket, prekoncepciókat, szóval, hogy itt nagyon pusztán mindent, tehát hogy igen, azért egyszerűbb ez a példa a ruhákkal, mert
az egy
látványosabb dolog, de alapjában teljesen lecsupaszítva kell ilyenkor a valóságot elképzelni.
Tehát meg kell állapítani a tényeknek azt a akár legszűkebb körét, amivel biztosan egyet tudunk érteni.
Igen,
tehát addig vissza kell menni, amíg azt mondjuk, hogy ez biztos, hogy itt 4 darab zokni. És kész. Tehát,
igen.
Hogy ebbe az, hogy ez tegnapról került-e, vagy miért van itt,
igen,
az már...
Igen,
az
igen.
Már egy,
az... vagy mert rendetlen vagy, az már mindegy, de hogy ott van.
Ez az első lépés, sikerül megbeszélni azt, vagy megállapítani azt, hogy mi az, ami van. Oké, lépjünk tovább.
Akkor a következő lépés az, hogy amikor megállapítottuk azt, hogy mi van, akkor az milyen érzéseket vált ki belőlem. Tehát én látom ezt a 4 zoknit, és azt mondom, hogy most emiatt én dühös lettem, vagy csalódott lettem, vagy frusztrált lettem. Szóval, hogy mi az, amit összekapcsolok a látvánnyal magamban.
Most nagyon itt... fontos, hogy én közléseket mondtam, mindig például az volt.
Igen. Hát az ugye azért előnyös a kommunikáció során, ha én közlésekbe beszélgetünk.
Többször igen.
Többségében, igen. Itt ugye az érzelmek, amiket ilyenkor megfogalmazunk, azok iszonyatosan, tehát rengeteg érzelem van a birtokunkban. Ezt, hogyha megnyitjuk a Facebookot és posztolni szeretnénk, akkor Facebookot lehet itt mondani?
Hogyne, kell.
Kell, jó? Tehát a Facebookon, hogyha posztolunk...
Hiszen ott hirdetjük aztán a beszélgetést, úgyhogy csak nyissák.
Ha a Facebookon posztolunk valamit, hogy mondjuk Gönczi Andrea milyen hangulatban volt itt ebben a műsorban, és akkor ott a kis emojik mellett ki tudom választani, hogy örömteliben, vagy izgatott voltam, vagy esetleg...
Megalázva.
Vagy esetleg frusztrált voltam, vagy szorongtam, vagy nem tudom én. Tehát az érzelmeink azok ugye, ha az igényeink ki vannak elégítve, akkor általában jól vagyunk, és akkor pozitívak lesznek az érzéseink. Amennyiben nem érezzük magunkat jól egy helyzetben, vagy nem komfortos, akkor valamilyen igényünk nincs kielégítve, és akkor rosszul érezzük magunkat, és akkor jönnek ezek a negatív szomorú emojik, meg aggódó emojik, meg ilyen érzések. Úgyhogy az a lényeg, hogy ezeket az érzelmeket, ezeket szétválasszuk a gondolatainktól.
Nem azon gondolkodtam közben, hogy nyilván egy ilyen nagyon családi helyzetben, ahol nagyon ismeritek egymást, amikor azt mondod, hogy sok itt a ruha, akkor nyilván akkor is kapcsolnak, hogy na, anya jön a EMK-val, EMK egy erőszakmentes kommunikáció.
Igen, és akkor itt van az, amiről az előbb beszéltünk, a támadások és az ellentámadások, szóval, hogy itt kell ügyesen reagálni a következő lépésben, hogy ne menjünk, ne csúszunk ki ebből a módszerből.
Azon gondolkozom, mert a magyar nyelv is más nyelvekhez hasonlóan nagyon gazdag, és ezt utaltál is érzelmek kifejezésére, vagy érzelmeknek tulajdonképpen az artikulálására, hogy nagyon nehéz lehet átcsúszni mondjuk abba, hogy az ember radikálisabban fogalmaz egy ilyen helyzetben. Mire gondolok, hogy maradunk a ruhás példánál, sok itt a ruha, és nagyon könnyű egy ilyen helyzetben azt mondani, hogy megdöbbentem azon, szándékosan mondok ilyet, hogy múlt héten megbeszéltük, és megint nem történik sem. Tehát ez már egy értelmezés. Tehát igazából azt akarom mondani, hogy nagyon könnyű talán felülfogalmazni ezeket, hogyha pláne az ember nagyon határozottan meg akarja mondani, hogy milyen érzés dúl bennem, akkor azért könnyű, hogy hát összetörtem, hogy hiába beszélek, hogy te érted?
Ha az segítség, akkor nem tudom, hogy ti például néztétek az Agymanók című filmet, amikor a gyerekek kisebbek voltak.
Én azt hiszem, hogy nagyon cuki. Ez amikor kis emojik vannak a fejébe valakinek, mondjuk bakancslistán van.
Hát még szerintem még így időben, de hogy ott például öt alapérzelmet, tehát nem csak ott, de hogy ott is.
Talán az apuka fejébe vannak ők, nem? Vagy mindenkinek a fejébe vannak? Mindegy, jó, oké.
Már nem emlékszem erre.
Majd
pontosan.
Majd megnézzük együtt.
Egy kislány.
Kislány fejében vannak talán.
És akkor ott ugye tehát van az öröm, a bánat, a félelem, a fájdalom, és az undor, azt hiszem, amik ilyen főbb érzelmek, amikkel nap mint nap találkozunk, és hogyha mondjuk csak ezt, tehát ha én bemegyek, és látom ezt a nem tudom, akkor valószínűleg nekem ez a dű, harag vonal fog beindulni, hogy...
És azon a skálán kell egy racionálisat, egy nem reálisat találni.
Igen.
Tehát azt nem mondhatom direkt, hogy megsemmisültem, hogy tehát, hogy azért ezek... Mondhatod?
Az, hogy én mondjuk mit érzek, akár megsemmisülést, akár haragot, azok nagyon fontos dolgok, de nem a saját aspektusukban, hanem ezek tünetek. Tehát ez annak a tünete, hogy nekem valamilyen szükségletem nincsen kielégítve. És erre hívja föl nagyon hangosan a figyelmet, mondjuk egy dű.
És azért izgi, hogy most ezt behoztad, mert a második lépés, amiről beszélünk, az ugye az érzelem kifejezéséig jut, viszont oda is van mellé rakva, vagy értelmezés nélkül, vagy még értelmezés nélkül. Tehát most eljutottunk oda, csak hogy szintetizáljuk, hogy megállapítottuk, hogy mi a túró van, és elmondtuk azt, hogy bennünk ez milyen érzelmeket, én kifejezéssel, önkifejezéssel mit vált ki. Na, akkor itt tartunk, de utána akkor valamit kell ezzel kezdeni.
Igen, amikor az érzéseinket megfogalmaztuk, akkor azt látnunk kell, hogy ez egy fantasztikus dolog szerintem az erőszakmentes kommunikációban, hogy gyakorlatilag mindig visszakerülünk önmagunkhoz. Tehát az ember ugye, amikor kommunikációról beszélget, akkor minimum két embert feltételez, hogy azok a kommunikációk azért sikeresek, nem sikeresek, mert az egyik, meg a másik fél. És az erőszakmentes kommunikáció pedig megengedte magának azt, hogy ő azt mondja, hogy az egész igazából rajtad múlik. Visszadobja a felelősséget, tehát nem valakire vagy dühös, hanem valamiért vagy dühös, és ez a valamiért dühösnek lenni mondjuk, ez a szükségleted. Tehát azt mondja az erőszakmentes kommunikáció, hogy a szükségleteink irányítják a mi beszélgetéseinket, a mi jelenlétünket egy konfliktus helyzetbe, és a harmadik lépése is ez, hogy a szükségleteinket kell megfogalmazni, vagy kimondani, vagy realizálni, hogy akkor, amikor én ezt éreztem, akkor nekem tulajdonképpen milyen szükségletem sérült.
És az is lehet ebben a elképzel, de azért nem irreális helyzetben, amiről most beszélünk, hogy az a szükségletet, hogy ne legyen kuplerája a lakásba, de az is lehet a szükségletet, hogy hallja meg a gyermeket, hogy el kell pakolni, meg rendesnek kell lenni.
Igen, azt gondolom, hogy itt az, hogy mondjuk ez a tisztelet iránti szükségletem, vagy a megbecsültségem iránti szükségletem, lehet, hogy még egy picit erősebb is, mint a rend iránti szükségletem, főleg egy ilyen gyerekszülő kapcsolatban.
Tehát, hogy hol szorít a cipő, ugye az nagyon nem mindegy, hogy az a bajom, hogy rendetlenség van, pedig ma volt a takarítónő, vagy az a bajom, hogy hiába beszélek nektek.
Igen, igen.
És azt is mondjátok, vagy benne van ebben a lépéses környezetben, szövegben, hogy haditervek nélkül, ugye most valami ilyesminél tartunk, ez mi?
Én forgatókönyvnek szoktam inkább hívni, de lehet, hogy ugyanarról beszélünk. Lehet, hogy ugyanarról beszélünk, majd kiderül, lehet, hogy én most így félreértem. Általában mindig van a fejünkben egy kész forgatókönyv, hogy én mit fogok mondani, ő mit fog mondani, ha ő ezt mondja, akkor én ezt fogom mondani.
Ebben én nagyon jó vagyok, én ezt hónapokig tudom fejbe játszani.
Na igen, és akkor itt pedig azt szeretnénk kérni, hogy akkor ezt kapcsolt ki. Tehát amikor itt az a lényeg, hogy ez az egész folyamat úgy menjen végbe, hogy utána tényleg egy győztes-győztes helyzetből tudjuk nézni a dolgokat, akkor ezt a forgatókönyvet el kell felejteni.
Azért nagyon-nagyon érdekes ez a mostani felvetés nekem, mert én nagyon nagy híve vagyok annak, hogy a jó szóhasználata, jól megválasztott szavak, azok befolyásolnak teljes szituációkat, és milyen érdekes, hogy te a haditervek kifejezést ugye kilőtted, és ehelyett azt mondtad, hogy inkább forgatok. Mint önmagában
én ezt, már hogy... mindent kilövök, ami erőszakosan hangzik.
Igen, tehát ez tényleg rutinszerűen működik. Szintén megint szintetizálom, és aztán ebbe a blogba, talán ennyi fog beleférni, aztán folytatjuk az online felületen, de a négy lépésnek mindenképpen helye is szükséges, hogy ez itt elhangozzon. Tehát megállapítottuk a saját érzéseinket, sőt, nem meg kifejeztük, és ezen a ponton megfogalmaztuk a szükségleteinket. Mi a negyedik? Hogy rúgjuk be a gólt?
A negyedik az pedig az, hogy kérünk. Nem követelünk, hanem kérünk. A kérésünknek pedig azok a feltételei, hogy pozitívak legyenek, konkrétak, teljesíthetőek, és mivel ez egy kérés, ezért el is utasítható.
Aha, és akkor az elutasításnál mi van?
Hát, ha elutasítják, akkor újra kell kezdeni. Tehát az elutasítás az nem az, hogy akkor onnantól kezdve benyomják a gombot, és akkor el lehet ez egymást küldeni a csodába, hanem akkor visszalépünk, és megnézzük, hogy lehet, hogy rosszat kértünk. Tehát, hogy akkor próbálunk egy teljesíthető olyan kérésre előállni, amit a másik fél nem fog elutasítani.
Tehát ez már egy kompromisszum keresése tulajdonképpen.
Megoldás keresés, igen.
Vagy megoldás keresése, hiszen kifejeztem, hogy nekem miért nem jó.
Igen.
És... megfogalmazom, az is ez egy fontos része, hogy hogyan lenne jó.
Igen.
És ehhez tud a másik viszonyulni. Összegeztük azt, hogy elméleti szinten hogyan zajlik egy ilyen, de hát van ennek egy megvalósítási fázisa is, amit gyakorolni lehet, vagy hogyan lehet előrébb lépni?
Abszolút. Tehát tanulható, gyakorolható lépésenként, apránként, sokszor fognak közben hülyének nézni minket, mert amint már az előbb említettem, hogy nem ez a megszokott, de azt is észre lehet venni, hogyha te valakivel így kommunikálsz, akkor előbb-utóbb ő is rá tud állni erre a vonalra.
Ez volt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Ma Gönczi Andrea mediátor, a Kérlek Érts Meg tréning társalapítója volt a vendégem. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm a meghívást.
Mindig elmondom, most is elmondom, hogy folytatjuk Andival a beszélgetést a podcast felületen. Ott fogunk picit ezekről a gyakorlati lépésekről, vagy gyakorlati trükkökről beszélni az erőszakmentes kommunikáció, asszertív kommunikáció kapcsán. Tehát akit mélyebben érdekel ez a téma, azt én bátorítom, hogy jöjjön velünk tovább az online felületre, de itt és most elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.